Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a hallgatói családot, Lépes Loránd atya vagyok, és itt a tanóránk témája Máté evangéliumának 20. fejezete, a 17-től a 19. versig. Már most megemlítem a kedves testvéreknek, hogy akik szeretnének hozzászólni a témához, kérdezni, azt a zene alatt, tehát a szünetekben megtehetik, majd a 00421-35-7-72-72-72-es telefonszámon. Jézus harmadszor jövendöli meg szenvedését. Amikor Jézus Jeruzsálembe készült fölmenni, maga mellé vette a 12-t, és ezt mondta nekik az úton. Most fölmegyünk Jeruzsálembe. Ott a főpapok és írástudók kezére adják az emberfiát. Azok halálra ítélik, és kiszolgáltatják a pogányoknak, hogy kigúnyolják, megostorozzák és keresztre feszítsék. De harmadnap feltámad. Kedves testvérek, Jézus tehát harmadszor jövendöli meg szenvedését, és utoljára, tehát ez közvetlenül a Jeruzsálembe felé vezető zarándok út előtt történt. Tehát azt olvassuk, hogy Jézus Jeruzsálembe készült fölmenni. Tehát útközben pedig erről beszél nekik, hogy valójában ő már nem tér velük vissza a zsidó húsvéti ünnepről, ő már ott marad, és beszél az ő szenvedéséről. Kétszer is említi, hogy mindez Jeruzsálemben fog történni. Ezért most a hittanórát kezdjük azzal, hogy mit kell tudni Jeruzsálemről. Tehát egy városról van szó, a Közel-Keleten, a zsidóság, a kereszténység és az iszlám szent városáról. Jeruzsálem az Ó és Új Szövetség szent városa, Jézus Krisztus kereszthalálának, föltámadásának és mennybe menetelének szent helye. Amikor Dávid elfoglalta Jeruzsálemet, annak a királyi háznak a kezére került, amelynek Jahve örök jutalmat ígért. A zsoltárok szerint Jeruzsálem annak a fejedelmnek a székhelye, aki az egész világot átfogó birodalmában az Úr oltalmával kormányozza a népet. A fridláda Jeruzsálembe vitelével a város az Úr hajléka, Izrael vallási központja lett. Ez a kiváltság azért jutott Jeruzsálemnek osztályrészül, mert Isten Benjamin hűtlensége miatt Silót elvetette. A kiváltságos helyzet egyre inkább beivódott a vezető réteg tudatába. Minden törzs köteles volt elzarándokolni Jeruzsálembe, Isten városába, ahol az Úr sátra állt. Jeruzsálem azonban méltatlan lett a kiválasztottságra. Az igaz proféták feladata volt erre figyelmeztetni és megtérésre szólítani, hogy elkerüljék a büntetést. Ámosz proféta mélyen meg volt győződve arról, hogy Jeruzsálem az Úr lakóhelye, de nem habozott a várost hűtlensége miatt pusztulással fenyegetni. Izajás proféta hirdette, hogy Isten megtisztítja a várost, ítéletet tart fölötte, háborúval sújtja és elpusztítja. Gőgös asszonyait megfosztja értékeiktől, és szőrzsákba öltözteti őket. Ugye mindenre találunk utalást a Szentírásban. Mivel azonban Jeruzsálem Isten városa, ellenség nem semmisítheti meg. A tisztulást hozó szenvedés után az új, szegletkőre épülő Jeruzsálemben Jahve felhőként oltalmazza majd a maradékot. Jeruzsálem lakói szentek lesznek, nevük be lesz írva az életre. És Jeruzsálemet az igazság városának, hűségesnek fogják hívni. A királyság visszakapja a régi fényét, és Jeruzsálem lesz az egész emberiség szellemi fővárosa. Jeremiás proféta idején sem uralkodtak jobb állapotok Jeruzsálemben. Így egyik fenyegető jövendőlés a másikat érte, de mindig kapcsolódott hozzájuk a megújulásra vonatkozó ígéret, a megtisztult várost, amelynek az Úr, ami igazságunk lesz a neve. Dávid méltó utóda fogja kormányozni. A fridládára nem lesz szükség, mert Jeruzsálem maga lesz az Úr királyi széke, és a népek mind e nép köré gyűlnek. Ezekiel proféta az Új Jeruzsálemről jövendől, majd ahol majd a számüzetés idején megtisztult Izrael lakik, a városon a templom fog uralkodni, melyből víz tör elő, s ez csodálatos termékenységet ad az országnak. A templom mellett Ezekiel nem tűr meg sem palotát, sem sírboltot, sőt Jeruzsálem többé királyi székhely sem lesz. A múltbeli szomorú tapasztalatok után a királyság Ezekiel proféta számára szóba sem jöhet, csak egy fejedelmet szerepeltet. Az Új Jeruzsálemnek neve ez lesz, az Úr ott van. Az Új Szövetség szerint a názáreti Jézus személyében kezdetét vette Jeruzsálem megváltása. A történetnek ezt a fordulópontját csillag feltűnése jelezte, mely a napkelet bölcseit elvezette Jeruzsálembe, ugye napkeleti bölcsekről van szó. Az emberiség megváltásának Jeruzsálemben kell végbe mennie. Jeruzsálem szimbóluma lett Izrael Jézussal szemben tanúsított magatartásának is. A város egyszerű népe rajongva hallgatta Jézus tanítását, virágvasárnap hozsannával köszöntötte. De a hivatalos Jeruzsálem gyanakvással kísérte, s végül, mint hamis profétát, kivetette magából. A büntetést Jézus megjövendölte, és nem maradt el. Istennek az ő választott városa Jeruzsálemre vonatkozó ígéretei Jézus Krisztusban valósultak meg. Szent Pál rómaiakhoz írt levelében olvassuk, Jeruzsálem valóban kiinduló pontja lett a világ megszentelődésének. Itt jött létre az egyház pünkösd ünnepén, az ószövetségi ígéretek beteljesedéseként. Jézus jövendőlése, Jeruzsálem fölismeri majd üdvözítőjét, aki az Úr nevében jön. Egyszerre utal ez virágvasárnapi fogadtatására. Az ezer éves időszakban, mely az üdvösség teljességét megelőzi, a földi Jeruzsálem lesz Krisztus világot átfogó országának székhelye, olvassuk a Jelenések könyvében. Szent Pál apostol is a Krisztus által alapított egyházban látja megvalósulva a mennyei Jeruzsálemet. Míg a földi Jeruzsálemre pusztulás várt, a mennyei Jeruzsálem arra van rendelve, hogy az ígéretek hordozója, az igazak örök otthona legyen. Ez a zsidókhoz írt levél fő mondani valója. Szeretettel köszöntöm azokat a testvéreket, akik most kapcsolódtak be műsorunkba. A hittanóránk témá Jézus harmadszor jövendeli megszenvedését, az elmúlt 10 percben Jeruzsálemről szóltam, most pedig a hittanóra második részében szeretnék szólni Jézus szenvedéséről. A 4 evangéliumban Jézus szenvedésének története összefüggő részet alkot. Mivel az időpontokra vonatkozó adatok, valamint a hely megjelölések szétszórtan találhatók, és mert az egész esemény sornak közösek a motívumai, például a vacsora előkészítése és elköltése, Jézusnak, mint messiásnak és királynak a kihallgatása, Jézus messiásként és királyként a kereszten, az asszonyok a kereszt alatt is a sírnál, a szenvedés történetet összefüggő egésznek kell tekintenünk. Elejétől a végéig, egész terjedelmében egységes egészként maradt ránk. Mondhatni, a legrégibb keresztények vértanú aktáknak tekinthető. A Jézus szenvedését és halálát megörökítő 4 kanonikus beszámoló közül Márk evangéliuma látszik az eredetinek, a legrégibbnek. Jézusnak a Getsemáni kertben elszenvedett halál félelme Márk evangéliumában az emberi nyomorúság mélyét tükrözi. Máté evangéliumában valamivel enyhébb, Lukács evangéliumában pedig az angyalok megjelenésével már vigasz is vegyül bele. Az elfogás leírásakor az evangéliumok szerzői kiemelik Jézus szabadságát. Márk evangéliumában Jézus a kereszten csak Istentől való elhagyatottságát fejezte ki. Amikor ugye azt mondja, Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Ezen kívül csak lelke kilehelésekor kiáltott föl. A körülállóktól is csupán gún és káromlás maradt fenn. A többi evangélium szerzője, a kereszten függő Krisztus más szavait is megörökítette, melyek bepillantást engednek benső énnyébe, illetve tanúsítják megbocsátó irgalmát, szerető gondoskodását. Már Márk evangéliumában úgy szerepel a szenvedés történet, mint az üdvösség története. Jézus előre tudta szenvedését és kereszthalálát, és önként vállalta sorsát, ártatlanul, igazként szenvedett. A történet nem csupán földi térségekben és nem csak időben zajlik, összefonódik a kozmosszal, az Istennel. Magába foglalja a döntést Isten angyala vagy a sátán mellett. A proféták szavai és az előképek jó előre előkészítettek rá. Hogy ezek beteljesedjenek, azért történik most minden. Krisztus tehát nem a nyers erőszak áldozata, hanem minden Isten terve és akarata szerint történik vele. Maga Isten a megdicsőítéssel bizonyítja, hogy a történteknek értelme volt. A szenvedő Krisztust kezdettől fogva példának tekintették, és a követésre buzdítottak a szent szerzők. Ugyanígy mindnyárt kezdetben megfogalmazódott a szenvedés történetben az is, hogy az üdvösség történetében mi a szerepe, jelentősége. Tehát a szenvedés történetet mind a 4 evangéliumban az általános hagyomány törvényei határozták meg. Mégis nem csak Márk evangéliumának, hanem a többi evangéliumnak is megvoltak a saját jellegzetességei. Mint a főleg zsidó keresztényeknek szánt Máté evangéliuma egészben, a Máté evangéliuma tartalmazza szenvedés történetben is elsősorban annak igazolására esik a hangsúly, hogy az Ószövetség jövendőlései beteljesedtek. A Lukács evangélium féle szenvedés történetben, mint egész evangéliumában Jézus a betegek és bűnösök barátja és megváltója. Szent vértanú olyan Krisztus, aki mind emberségben, mind istenségben hallatlanul nagy türelemről tesz tanúságot. Lukács az első együttérző szemlélődő. A János evangéliuma tartalmazta szenvedés történet Krisztus királyként állítja elénk, aki mindent tud, és mindvégig gondoskodik övéiről. A szenvedésben is, sőt elsősorban a szenvedésben Isten fiának bizonyul, aki szabad. Minden megaláztatása ellenére is tanúságot tesz Pilátus előtt fenségéről. Maga viszi keresztjét, keresztre feszítve győzedelmeskedik, a világ királya, akinek három ismert nyelv hirdeti uralmát. Kedves testvérek, hittanóránk témája Máté evangéliumnak 20. fejezete, amikor Jézus harmadszor megjövendőli szenvedését, ezért a mai hittanórát Jézus szenvedésének szentelem. Megemlítem, hogy a zene alatt lehetőségük van hívni bennünket, a témával kapcsolatban hozzászólhatnak, kiegészíthetik, illetve kérdezhetnek. A telefonszámunk 00-421-35-772-72-72. Jézus szenvedése tág értelemben minden fájdalom, betegség és kísértés, amit a megtestesüléssel Isten fia értünk emberekért és üdvösségünkért magára vállalt. Szoros értelemben a szenvedés történet az üdv történetnek a megváltás szempontjából legfontosabb állomása, mellyel Jézus Krisztus bemutatta az atyának megváltó áldozatát. Az apostoli igehirdetésnek kezdettől fogva tárgya volt Jézus szenvedése. A hitvallásba belefoglalták, s kultikus énekek is tartalmazzák. Amellett messiási jelentéssel értelmezték, s minden bizonnyal, a négy evangéliumnak is a szenvedés történet volt a legkorábban megszerkesztett része. Ezt ugyanis az evangéliumok időbeli és helybeli elrendezéssel mondták el, és ebben az elrendezésben a hitvédelmi szempont is szerepet játszott. A jövendőlések teljesedtek. Tudatában voltak az egyes részek üdvtörténeti, dogmatikai és aszketikus jelentésének. A szenvedés és a kereszthalál Isten akaratából már átment a föltámadás dicsőségébe, ezért a hívők számára nem botránkozás tárgya. Az evangéliumok kimutatják, hogy Jézus szabadon és önként vállalta a szenvedést és a halált, s ártatlanságát ellenségei is kénytelenek voltak elismerni. Márk pasiójában olvasuk, a főpapok és az egész főtanács bizonyítékot kerestek Jézus ellen, hogy halálra ítélhessék, de nem találtak. A messiási jövendőlések a szenvedésben is beteljesedtek. Tehát Jézus szenvedése inkább bizonyíték messiási volta mellett, nem pedig cáfolat, mint a főpapok gondolták. Már Márk szövegéből kiolvasható, hogy a jövendőlésekre való hivatkozás benne volt a keresztény közösség hitéletében. A 22. és a 69. Zsoltárt úgy olvasták, mint Jézus szenvedésének bejelentését. A szenvedés történetben hivatkozást találunk Jézus szenvedésének megváltói értékére. Az is az egyház közösség ige hirdetésének és hitének következménye, hogy a szenvedés, a Jézus szenvedésének elbeszélése át van itatva teológiai értelmezéssel. Ebből is látszik, hogy nem a szenvedés fizikai formáit, hanem üttörténeti jelentőségét akarták megörökíteni. Az evangelisták nem egyéni írók, hanem az egyház hitének kifejezői. A kánoni evangéliumokban, sőt még az apokrifokban is fölismerhetők a motívumok, amelyek alapján a szenvedés történetről beszélnek. Az egyéni vonás sem hiányzik. Lukácsnál például Jézus elsősorban a türelmes, megbocsátó vértanú. János azt fejezte ki, hogy Jézus mennyire elismeri saját jövőjét, és milyen méltósággal hordozza a messiás király öntudatát. A négy evangéliumi elbeszélés közül Márké a legrégibb, s többiek ezt bővítették ki. Lukács talán más írott forrásokat is használt. Az apostoli levelekben még további teológiai értékelést találunk. A fölfeszített Krisztus az igehirdetés központi témája. Az ő ereje működik a szentségekben, és a keresztény ember saját életében is ezt utánozza. Szent II. János Pál pápa tanításában kiemeli, hogy Jézus szenvedése a győzelem része, a megváltás ára, és kiegészül a szenvedő emberben. Kedves testvérek, amikor Jézus harmadszor megjövendőli szenvedését, akkor azt mondja az apostoloknak, hogy Jeruzsálemben a főpapok írástudók kezére adják az emberfiát, kigúnyolják, megostorozzák és keresztre feszítik. Most a hittanóra végén szeretnék szólni még Jézus megostorozásáról és a keresztre feszítésről. Jézus megostorozása Jézus szenvedésének része. Máté, Márk és János rövid mondattal említi. Lukács nem is beszél róla. Ókori tanúk szerint az ostorozáshoz az elítéltet levet köztették, kezeit karóhoz vagy alacsony oszlophoz kötözték, és addig ostorozták, amíg vérrel borítva mozdulatlanul nem feküdt a földön. Az ostorok bőrszíjainak végén tövisek, csontdarabok, ólomgolyók voltak. Jézus annyira megostorozták, hogy amikor a kivégzés helyére vezették, az egyébként súlyos fizikai munkához szokott, tehát gerendák emeléséhez, rakodásához, életereje teljében lévő férfi már képtelen volt a keresztjét vinni. Az ostorozás vagy korbácsolás a testi fenyítés egyik legkegyetlenebb formája. Hammurapi törvénykönyve 60 ütés szabott ki, az óasszír törvény szerint az ütések száma 20-tól 100-ig terjedhetett. Az ókori Rómában a Krisztus előtt második század elejéig római polgárokon is alkalmazták. Eszközei bot, vessző, ostor vagy korbács. Megostorozták a halálra ítélteket kivégzés előtt. A botozás különösen a katonaságnál volt szokásban, sőt nagyobb vétség, tehát szökés ellenszegülés esetén a halálra botozás is. Vallatáskor és keresztre feszítés előtt is alkalmazták. A családfő tetszése szerint fenyíthette a hatalma alatt lévő gyermekeit és rabszolgáit. Az Ószövetségben átvitt értelemben fenyítést, figyelmeztetést jelent. Az Úr istenteleneket erős karral ostorozza, olvassuk az Ószövetségben. Például Ozeás proféta könyvében a 6. fejezet 5. versében. Ezért ostoroztam őket a proféták által, ezért ölettem meg őket ajkam szavával, ítéletem elérkezik, mint a valóság. Természetesen itt az ostorozást átvitt értelemben kell értelmezni. Testi fenyítésként főként a botozás szerepel, megerőszakolás vagy rágalmazás büntetéseként. Például a 2. törvénykönyvben olvassuk, a bíró a botütésre ítélt bűnös, mindjárt a jelenlétében fektesse le a földre, és méresse rá a bűne nagyságához mérten kiszabott ütéseket. 40-nél több ütést nem kaphatott a büntetett. Később 39 ütést mértek a bűnösre, hogyha elvétenék egyel a számlálást, akkor se szegjék meg a törvényt. És végül szólok még a keresztre feszítésről. Ez a halálbüntetés módja az ókorban. A halálra ítéltet keresztre kötözték vagy szegezték, és éhen szomjan halt. Diodorosz szerint távol-keleti asszírok találták ki, innen vették át az összes keleti népek. Gyakori volt Nagy Sándor makedón és görög birodalmában, a szíreknél, föníciaiaknál, kartágóiaknál. A rómaiak Krisztus előtt a 3. században kezdték alkalmazni, mint a halálbüntetés legkegyetlenebb és legszégyenletesebb formáját. Általában csak rabszolga esetében gyilkosság, rablás, árulás vagy lázadás megtorlásaképpen. Római polgárt csak kivételesen szegeztek keresztre. Előfordult a bírói ítélet nélküli tömeges keresztre feszítés is. A keresztre feszítésre szóló ítélet az Ibisat Crucem, mész a keresztre fejezte ki. Végrehajtása előtt az elítéltet megostorozták. Ezután kitárt karjaihoz kötözték a körülbelül 30 kg-os gerendát, a kereszt vízszintes szárát, mely a nyakszirtre és a vállakra nehezedett. Az elítéltet forgalmas utcákon át vezették a kivégzés helyére. Elrettentő példaként egész úton gúnyolták, köbdösték, kínozták és korbácsolták. A vesztőhely városon kívül volt, tágas, emelt helyen, Jeruzsálemben a Golgotán. Ide érkezve a kivégzendőt levetkőztették, a keresztre feszítés meztelenül történt, de a zsidóknál a Talmud szerint néha kis kendőt kötöttek az ágyék körül. Ezután a földre teperték, kitárt karjait a csuklónál átütve rászegezték a kereszt vízszintes gerendájára és előre kifúrt lyukakba. A keresztet úgy méretezték, hogy a test erősen megfeszített állapotban szegeződjön rá. Ez egyrészt növelte a szenvedést, másrészt segítette a halál beálltát, mert akadályozta a légzést. A vízszintes gerendát a rászegezett testtel együtt kötelek segítségével fölhúzták a földbe ásott függőleges gerendára és rögzítették. Az így keletkezett keresztnek T-formája volt, vagy a függőleges szár kissé a vízszintes fölé emelkedett. Ezután odaszegezték a lábakat a függőleges gerendákra, vagy egymás mellett két szeggel, vagy egymásra rakva egy szöggel ütötték át őket. Annak érdekében, hogy a test súlya ne csak a kezeken függjön, a kereszt függőleges szárába megfelelő magasságban beütöttek egy fadarabot, és a lábak között megtámasztották vele a testet. Ezzel valójában késleltették a halált, és hosszabbították a szenvedést. Az úgynevezett supedaneum, vagyis lábtartó, az ókorban ismeretlen volt. Az elítélt feje fölé táblát írtak a büntetés okát. A római jog szerint a táblán három adatnak kellett szerepelnie: a gonosztevő nevének, származási helyének és büntetésnek. Miután a keresztre feszítés megtörtént, a kivégző osztaga a helyszínen maradt, amíg kimerültség, fulladás, szívbénulás vagy sok miatt be nem állt a halál. Ha sietetni akarták a halált, eltörték a lábszárcsontokat. Ilyenkor a test összeroskadt, ami megakadályozta a légzést, a tüdő mozgását. A római törvény és szokás szerint a kivégzett ruháin a hóhérok osztoztak. Antik szerzők szerint a keresztrefeszítés a legborzalmasabb, a legmegalázóbb büntetés. Szeneka szerint az így elítéltekből cseppenként szivárgott el az élet. Az elítélt éhen szomjan halt meg. A római jog szerint a halálra ítélt büntetése nem ért véget a halállal. A hulla a kereszten maradt, míg el nem rohadt, vagy az alacsony keresztről a vadállatok kesejük el nem hordták. Később szokás lett, hogy a szárcsontok tördelésével növeljék a szenvedés borzalmait és sietessék a halált. Ha hatóság a holttestet kiadta hozzátartozóknak, hogy elsírassák és tisztességgel eltemessék, ez külön kegy volt, amit kérni kellett, s felségsértés bűnét kivéve általában meg is adták. A keresztre feszítés 4. század elejéig volt általános az egész római birodalomban. Első Konstantin császár az urukat eláruló rabszolgák büntetésére korlátozta, majd Jézus kereszt halála iránti tiszteletből megszüntette. A keresztény üldözések idején a keresztre feszítés ismét gyakorivá vált, és még a 17. század végén is alkalmazták például a japán vértanúk esetében. Kedves testvéreknek megköszönöm, hogy velünk tartottak a hittanóra folyamán. Megköszönöm itt Észak-Komáromban Golha Mátyásnak a műszaki szolgálatot, szintén Budapesten is a szolgáló technikusnak a közreműködését. Áldott szép napot kívánva búcsúzik önöktől Lépes Lóránt atya. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Lépes Lóránt atyával.